Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Miért akarunk, miért nem akarunk tanulni? Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli a hallgatót, akivel beszélgetek, Szabó András, ifjúsági szakértő és a Civil Rádió szerkesztője. Amit most hallhatunk, az a 2026. augusztus 30-án felvett hosszabb beszélgetés első része. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanár úr YouTube csatorna, Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, Hol a kályha, amelytől indulnunk kellene címen. Kérdés, hogy az iskola csak ismereteket ad át, vagy a gondolkodást is segíti. Nekem az a véleményem, hogy kifejezetten gondolkodás ellenes. Olyan módon, hogy a gondolkodás egyenesen rossz osztályzatokhoz vezet. A mai műsor az erről szóló gondolataimmal fejeződik be. Most tehát először a Miért akarunk, miért nem akarunk tanulni című epizódot halljuk. A felvétel előzménye az volt, hogy Szabó Andrást a tanulási kedvről, a tanulási motivációról kérdeztem. A tanulási képesség nem ugyanaz, mint az iskolai sikerre való képesség. Az életben maradás lényege a tanulás. A mai iskola nem tölti be azt a szerepet, hogy a társadalmi reprodukciót segítse, pedig ez lenne a fő szerepe. Egyáltalán nem biztos, hogy ma több ismeret kell az életben maradáshoz, mint a régi időkben. A gyermekek tanítására létrehozott intézmények, az iskolák megfelelnek-e a célnak, amelyre létrejöttek? A társadalom minden tagja tudás átadó is, akár csak azzal, hogy példa. Tud-e az iskola alternatívákat mutatni, hogy a gyermek lássa a lehetőségeit? Mi az iskola és a család közötti munkamegosztás? Mit ad a gyermeknek a csoportos oktatás, ahol rájuk van bízva a szereposztás? Nem az újfajta tudás befolyásolása lenne a lényeg, hanem az újfajta viselkedés. Az iskola ideája nem a remekül repülő sas, vagy remekül futó nyúl, hanem a tyúk. Tudjon kicsit csapkodni a szárnyával, tudjon kicsit lépkedni.
Mi az, hogy tanulási motiváció? Mi az? Az az én kérdésem. Mert a tanulási motiváció tulajdonképpen módszertani, silányított egy olyan fajta attitűd, amit teljesen tévedésben vagyunk. Az emberek tanulnak. Tessék megérteni, nekem van ügyfelem, tehát én mégis klinikai munkát végzek, és nem árulok el sok mindent, de az biztosan tudom, van olyan srácom például, kiválóan vág az a szem, mint a borotva, minden dolog megre van. Amikor megjelenik a tanulás, az oktatás, akkor a vergődik is, mint a partra vetett hal, és nehezen működik minden. És ugye csak arról beszélünk tulajdonképpen, hogy a akaratlagos, tudatos figyelemre épített, struktúrált oktatás, tanítás, az nem működik nála. Tehát egyszerűen nála nem működik valamiért, ezt most már tudom, és meg ezt nem is akarom hosszabban fejteni, de tény, az akaratlagos, tudatos tanulási módszerek, azok nála mindig besülnek. Megvan a magyarázata, és a másik oldalon pedig bevág az esze. Semmi más nem kell csinálni, közelíteni. Ha úgy tudna megjegyezni, mint egy dalszöveget egy koncerten, vagy mint egy reklámfeladatot a másik oldalon, azt áttenni az iskolájában, már ő lenne a világbajnok. Uh-huh.
Tehát először is, ha mentálisan épp emberekről beszélünk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a tanulás olyan alapképesség, amelyik mindenkinél megvan. Még a mikorunkbéli időseknél is, azoknál is, akik azt mondják, hogy teljesen képtelnek egy 4-jegyű PIN-kód megjegyzésére, csak meg kell kérdezni a kedvenc tévésorozatáról vagy sportcsapatáról, mindent tud róla évtizede visszamenőleg.
A tanulás képessége sokkal mélyebb, még ennél is mélyebb. Az életmegmaradás lényege a tanulás. Tehát arról szól a dolog, hogy a gyerekek, az emberi gyerekek nem életképesek a megszületés pillanatában, nem azok. De ez majd a másikhoz is hozzámondható ugyanezt a történetet, nem életképesek. Tulajdonképpen az emberi társadalom nem szól másról, mint arról, hogy az életképesség megszerzéséhez adja össze a kondíciókat. A gyerekek életképességéhez hozzátartozik a tanulás képessége. Tehát ahhoz, hogy megtanulja megvédeni magát, és megtanuljon élelmet beszerezni, hogy tetszik, tudjon gondoskodni a táplálkozásáról.
Igen.
Ez a fajta képességre épül a motiváció, amiről most beszélünk, hogy bármi ebben az értelemben az életbe maradáshoz szükséges inkondíciókat mind ezen az úton szerzünk be, mert az a tapasztalat, ami módon azt jelenti, hogyha a gödör van az út során, akkor kikerüljem, vagy ebben az irányba jön egy fenyegető veszély, akkor azt a másik irányba közelítsem. Tehát mind gyakorlatilag tanulás. Gyakorlatilag mindenféle szempontban az életmaradásból és a táplálkozáshoz a két alapvető dologhoz közelítés. Tulajdonképpen ebben az értelemben a tanulás semmi más, mint ebben az értelemben azoknak a tapasztalatoknak a rögzítése, hogy legközelebb ne kövessem el, vagy meg tudjam valamilyen módon közelíteni a dolgot. Ez a tanulási képessége ott van minden lénynek. Tehát minden lényben ott van. Tehát ez egy szinte genetikailag beépített, hogy is mondjam, funkcionális dolog. Rugalmas személyiség, rugalmas lények így működnek.
Sőt, olyan kollégám, aki kifejezetten úgy fogalmazott, hogy a tanulás élettevékenység.
Így is van, teljesen jó. És mint ahogy megnézzük a Földön az élet történetét, azt lehet mondani, vannak fajok, akik azért pusztultak ki, mert nem voltak képesek tanulni, nem voltak képesek adaptálni a környezet szabályait. És nekünk is van emberként olyan életállapotunk, amikor nem tudunk tanulni, és ezek az életállapotok vannak, és ez mondjuk a társadalomban produkál egy csomó helyzetet, és megvizsgálandó, hogy az iskola képes ilyeneket produkálni, amikor védekezni kényszerülünk. Amikor úgy érezzük, hogy fenyegetnek bennünket, amikor az élethelyzetünk olyan, hogy túl kell élnünk. Túl kell élnünk egy családot, egy főnököt, egy akármilyen más helyzetet, és akkor inkább azt csináljuk, mint az erdőben a nyuszi, fölveszünk a terep színét, mozdulatlanra válunk, és megvárjuk, túl akarunk élni. És nincs tanulás ebben az állapotban, hogy túlélés van. Tehát az élővilágnak két ilyen működése létezik, az adaptív és a védekező konstrukció. És az adaptív, amikor tanulni tudunk, és az élővilág attól izgalmas, hogy képes tanulni, adaptálni tapasztalatokat. És vannak helyzetek, amikor az adaptáció sem elég, túl kell élnünk, meg kell úsznunk. Jön a vadász, vagy jön a róka, és ugye a nyuszikának mozdulatlannak kell lennie. Uh-huh. És figyeld meg, az emberi társadalom is így működik. Nézel egy csomó embert, és fogod látni, utcán útféle néha csomó ember szürkébe, terepszínbe öltözik. Lehetőleg ne vegyék észre. Fal mellett megy, lefogja a tekintet, és minden egyéb. Nem akarja, hogy észrevegyék. Elbújik. Így működünk. Így működünk tulajdonképpen, hogy ne vegyen bennünket észre. Ha megnézel egy csomó embert az utcán útfélen, fölveszi a színest, a változatos dolgot, mit kockáztat? Hogy meg fogják ítélni. Valakinek fog tetteni, valakinek nem. Ahhoz egy belső stabilitásra van szükség. Arra a képességre tulajdonképpen, hogy el tudjam viselni a negatívot. Át tudjak vészelni egy csomó dolgot. És ez a fajta képesség tulajdonképpen nem állandó képességünk. Ez időnként elveszik ez a képességünk. Időnként nem tudjuk elviselni mások kritikáját. Inkább fölveszük a terep színét, elbújunk, a hangukat is egyszínűre veszik, és így tovább.
Érdekes, amit mondasz, de hadd mondjam el, hogy hol vagyok a legjobban megakadva.
Igen.
Mi a társadalom nevében létrehozunk egy oktatási rendszert, hogy segítsük az érlelődő embert megtanulni azt a rengeteg mindent, ami a világban való eligazodáshoz kell. És ez az oktatási rendszer úgy kezdi a működését, hogy a minden iránt érdeklődő, a kérdéseivel le nem állítható 5 évesekből, akik vágynak az iskolába. Nagyon rövid idő alatt unott az iskolát nem szerető diákokat gyártunk. Akiknek egyébként a tanulási képességük megvan, hát mondjuk megtanulják a mobiltelefon használatát, mondj egy tantárgyat, amelyik bonyolultabb bennél. Tehát a tanulási képesség nem veszett el. És valahogy...
Így van.
Valahogy mégsem.
Hát az iskola eltéveszti a házszámot. Az az iskola, ami most itt van ebben az egész történetben, ez úgy, ahogy van, szerintem újra értékelendő. Az, hogy most hogy bánunk vele, meg mit kéne most csinálni, azt nem állítom, hogy most ezzel kell kezdeni. De az iskola ezt a szerepét nem tölti be, amiről beszélünk. Ugye még egyszer miről beszélünk? A társadalmi reprodukcióról beszélünk. Arról beszélünk ebben az egész történetben. Arról van szó, hogy a tudás vagy az élethezben maradás képességeihez igenis szükség van ismeretekre, átörökítésre, tapasztalatok átadására. Mi az élővilág azon szereplői vagyunk, akik képesek vagyunk a tapasztalatot úgy továbbadni, hogy ezt nem a napi akcióban, hanem sokkal korábban. Tehát előbb tudjuk átadni a tapasztalatot, mielőtt még bekövetkezne a baj. Tehát ez a tudás átörökítésének képessége az én tudattal együtt járó többlet ajándék. Ez egy olyan fajta dolog, ami a élővilágban mindig előről kezdődik, valami genetikai alap mellett, mindig újra és újra tanulják a lények, és nem rendelkeznek én tudattal, mi viszont igen. Az én tudat pedig azt a lehetőséget teremti, hogy korai tapasztalatokat is be tudjunk építeni, és amikor felépül a személyiség, az már az a tapasztalattal többként lép ki a világba, és jobban tud alkalmazkodni, hamarabb tud megelőzni dolgokat, hamarabb, magasabb szinten tudja betölteni a szerepét, az életfunkcióit.
Ez az emberré válás legkoraibb szakaszától így van.
Így van.
A mostani helyzet annyiban különbözik, hogy már sokkal több a szükséges ismeret, mint amennyit meg lehet tanulni, pusztán azzal, hogy a gyerek együtt bóklászik a felnőttekkel, és úgy ellesi tőle.
Nem tudom, ezen vitatkozom veled, hogy több a szükséges ismeret. Nem több. Sokkal több információ ingerek mozognak a levegőben, szerintem az életben maradáshoz szükséges ismeretek ugyanannyiak. Furcsa módon. Csak másként szerveződnek, másként alakulnak, másról szólnak ezek az ismeretek ebben az egész történetben. Sokkal több természethez, mindenhez kötődő ismeretek voltak korábban. Például eldönteni, hogy ezt a vizet ihatjuk, vagy nem ihatjuk. Például ugye a régen, és ugye az ember érzékenység, élettani érzékenysége is kevésbé volt ennyire rezonáns, mint most tulajdonképpen. Akkor az volt a dolog eldöntése, hogy akkor iszunk vizet, onnan iszunk vizet, ahol a ló iszik, mert a ló mindig tiszta vizet iszik. És ez volt egyik referencia. Például ezt kellett megtanulni a gyereknek, és innentől kezdve nem volt probléma. Most meg, ha felszállsz a repülőre és elmész Peruba, biztos vagyok benne, hogy ha eltéveszted a házszámot, a helyi vizet iszol, mert onnantól kezdve, hogy is mondjam, csak hasmenés fog kergetni egész országon keresztül. Tehát annyira érzékenyek vagyunk, mert érzékenyebbé váltunk sok-sok idő alatt az ember élettanilag is, hogy már az ilyen különbséget sem tudja tolerálni a víz ivás képessége, pedig a helyiek isszák a saját vízüket. Mi nem tudjuk azt inni, mert már ez a távolság különbsége olyan érzékenységet terem számunkra, amit nem tudunk feldolgozni. És hát nem tudom, te is voltál már Egyiptomban sem, vagy más országokban. Tehát sok olyan országban például a helyi vízne ivása, az mindig kockázatos egy európai számára, mert ugye ilyen. Tehát szokták mondani azt, hogy az ember élettanilag érzékenyebbé vált, ugye a honfoglalás idején 60-70 éves kor volt a Matuzsálem, ugye így is lehetne mondani. Tehát bizonyos szempontból az már egy vén ember volt, aki 50-60 éves volt a maga szintjén. Most eltart 90 évig, sokak szerint már el fog jutni, ez akár 150 évig is az életünk. Ennek az ajándékaként érzékenyebbé váltunk, sokkal érzékenyebbé. Tehát azért a korábbi évszázadoknak mikor volt sajátossága az allergia, mint betegség? Az ennek az érzékenységnek egy nagyon érdekes következménye. Nem volt allergiása a honfoglaló magyar például. Megkapott, ez egy modern kor ajándék.
Lehet, hogy aki az volt, az nem érte meg a 10 éves életkort sem. András, retteltes módon élvezem a beszélgetéseinket, ahogy ide-oda kanyarodnak, de most leszek olyan undok, hogy időről időre visszakapcsolok ahhoz, hogy intézményeket hozunk létre így a van. Gyermekeink közös tanításához.
Ez így van, ez a gondom az intézmény létrehozásának a koncepcióval van baj. Tehát azzal, hogy milyen iskolára van szükség, vagy egyáltalán mi a szerep az iskolának, teljesen jó, amit mondasz. Intézményeket hozunk létre, de olyan rutinszerűen, olyan báziselvel, olyan reflexszerűen, amilyen módon nem biztos, hogy az élet ilyen iskolát akar. Egészen biztos, hogy nem ilyet.
Egyszer reflexszerűen ezek létrejöttek, rengeteg előnyük van, hogy csak egyet mondjak, az, hogy a gyermek megszületik valamilyen családban, nagyon sokáig ez úgy működött, tulajdonképp történelmileg nem is nagyon régen kezdett ez fölbomlani, hogy egyéb se lehetett az ő életútja, mint hogy ugyanazt folytatja, mint amilyen családban fölnőtt.
Ha visszamegyünk, a család előtt már a közösség nevelte a gyerekeket.
Igen.
Azt jelenti, hogy a család előtt már mindenki nevelte a gyerekeket. És ez azért fontosabb mozzanat, már bocsánat, hogy ez a családot mondta, de én még elébb megyek, mert azt mondom, ez a fajta motiváció, ami benne van a egymás támogatásában, ez a társadalom lényege. Tehát az azt jelenti gyakorlatilag, hogy minden polgára az emberi társadalomnak ugyanakkor tanára vagy oktatója, vagy a tudás átörökítője lehet másoknak. És ezt reflexzeren csináljuk, a villamoson, úton, útféren kioktatják a gyerekeket a vénemberek, most nem akarom mondani, mindig mindenki mindent.
Ha nem kioktatják, akkor is valamilyen példát állítanak elé, amelyik vagy jó, vagy rossz, de mindenképp tanulságos.
Igen.
Viszont az iskola egyik szerepe az is, hogy olyan ismereteket is át kéne adnia, amelyik a felnövő ember számára lehetővé teszi, hogy válasszon különféle életutak közül. Ez azt jelenti, hogy ebből is, abból is, amabból is valamit meg kéne tanulnia.
Honnan
Ez
tudja az iskola,
kaotikus.
Az iskola honnan tudja a választási lehetőségeket? Az a helyzet, az iskola nincs felszerszámozva arra a dologra, hogy a valódi alternatívákat tudjon a gyerekek számára kínálni sok esetben. Ő tételesen lenyomja az anyagát tulajdonképpen, de tulajdonképpen még viselkedésekben sem partner sok esetben. Tehát igazad van, nagyon jó az iskolának az a szerepe, hogy átadja ezeket, csak honnan tudja az iskola, hogy mi az? Az iskola folyamatosan keresi a szerepét már, amióta is már én kétágú vagyok, tehát amióta létezem.
Igen.
És sose talált bele, és mindenféle új ötletek voltak.
Bocs, muszáj elmondom, hogy mikor szóba kerül, hogy az oktatás válságban van, én azt szoktam válaszolni, hogy az oktatásnak ez a működésmódja, hogy állandó válságban van, mert mindig olyan helyzetekhez kell alkalmazkodnia, amelyek majd lesznek.
És ez így van. Majd lesznek, másrészt pedig, amit feltételeznek.
Igen.
Ami viszont nem igazolandó. Kettő, mondhatnám azt, hogy azt bízunk az iskolára, amit magunk nem tudunk elvégezni. Az a másik, a harmadik fele. Tehát a család sok esetben most fontos, ha behozzuk a családot. A család oktat, és azt mondja, hogy van egy szint, amivel csak én foglalkozom, és az iskola meg nevelje meg a gyerekemet. Inkább nem is jó, hogy ott tanítsa meg, nevelje meg a gyerekemet sok esetben. Van egy ilyenfajta kommunikáció is. Tehát alapvetően azzal foglalkozik az iskola, amit a család nem tud. Nem tud elvégezni. Adja át a tudást, amit én nem tudok, nevelje meg a gyerekemet, amit nem tudok. És sok esetben egy olyan fajta intézményt produkál, ami tulajdonképpen az a baj, hogy még nem is mutatja vissza a társadalom vízióját. Mert az lenne igazán jó, az iskola olyan mintázatot tudna mutatni, ami a felnőtti társadalom felé haladó gyerekeknek fontos, amiben olyan szerepeket tanulnak, amit majd később alkalmazni tudnak. Te mondtad az egyik történetedben például a finneket. Finneknek van egy képzési változata, sok iskolai megoldás van, az egyik a kollektív oktatás, ami arról szól, hogy a gyerekeket nem individuálisan oktatják, hanem csoportosan, bizonyos szint után, és azt mondják, hogy gyerekek, ez a feladatotok, és akkor együtt fogják őket értékelni, de ne rájuk bízzák a szereposztást. És az azért nagyon izgalmas, mert egy feladat végrehajtásában megtanulnak kooperálni, megtanulják a saját szerepüket, van, aki majd kezdeményező lesz, van, aki anyagot gyűjt, van, aki kommunikál róla, mindenképpen kialakul a gyerekek között spontán szerepek, ami majd a társadalomban jól adaptálható, jól alkalmazható, jól beépíthető lesz majd a mindenkori szakmájába. Ez egy finn kísérlet és finn iskolai megközelítésmód, és nagyon jó rímel arra az igényre, ami kell a társadalomban, és hogy a gyerek, ha ebből kilépne mondjuk az életkor bizonyos szintjén az életbe, akkor találja azt a szerepet, ami neki illik, neki jó, neki megfelelő. Sok gyerek nem biztos, hogy képes például sok esetben olyan szellemi munka végzésére, ami bizonyos szerepekben kell. Vagy éppen pont fordítva, nem képes anyagokat gyűjteni, nagyon hebrencs. Sok értelmiségi embert ismerek, aki csak az adatok, az információk utána járásában szokott a legrosszabbul működni. De teljesen rendjén van való. De hát valószínűleg egy ilyen kollektív munkában baromira jól megtalálhatna a szerepét, hogyha olyan iskolába járna, ahol megtanulna ezeket a szerepeket szereposztásban érvényesíteni. Mert a szereposztásnak nem csak az a lényege, hogy megtalálják a saját szerepünket, hanem a közös mű az konstruktív és pozitív legyen, tehát eredmény legyen, tehát hatékony legyen a közös csoportmunka. Tehát nem csak én rólam szól, hanem a csoportmunka eredményéről is szól, ami mindenképpen szolgálja a közösséget, fogalmazom így.
Meg hogyha úgy fogjuk fel ezeket a helyzeteket, hogy valójában kockázatmentesen kipróbálhat különféle szerepet, és megtapasztalhatja, hogy ő melyikben hatékony, és melyikben érzi jól magát.
Így van.
Most megint visszazökkentem a legelső kérdésbe, hogyha gyerekként azt érzékelem, hogy most tulajdonképpen olyan szerepekre készülök föl, amelyek az életemben hasznosak és sikeresek lehetnek, akkor hogy a szözben van, hogy mégis elmegy az iskolába járás kedve, mégis unott leszek, és mégis olyan emberré válok, aki nem szereti az iskolát, alig várja, hogy a tanítás véget érjen, boldog, ha szünet van. Hát
nem ő a fontos. Az iskolában nem ő a fontos. Egyáltalán nem ő a fontos. Ő alkotja az iskolát, ő képezi, ő a tárgya az egész történetnek, de egyáltalán nem követik az ő befogadó képességét, az ő képzeletét, az ő reakcióját minden olyan dologra, amivel találkozik ismeretekben, nem ő a főszereplő. Ő tulajdonképpen egy osztály része, egy életkor generáció része. Hát a magyar iskolarendszer egyik betegsége sok más mellett az, hogy korosztályi szinten működtet. És azt gondolja, hogy a 7 éveseknek ezt kell tudni, a 8 éveseknek, 9 éveseknek. Szóval miért van az, mondjuk az amerikai iskolában, vagy egy-két, hiszem a high schoolban van egy ilyen rendszer, ami arról szól, hogy ahogy a gyerekek tanulnak, olyan gyorsan tudják az osztályokat végezni. És van, aki lassabban, valaki hosszabban, tehát ott megszakadtak az életkori kötődéstől abban az iskolában, de ez csak egy nagyon szerény változata annak, hogy mennyire nem a gyerekekről szól a dolog. És hát sok helyen lehet olvasni, hogy a gyerekeknek nem a tudásbefogadás az érdekes, hanem a viselkedés. Tehát amiről szoktunk beszélni. Tehát nem az értékek interiorizálásáról folyik az iskola, a mindenki számára értékesíthető tudásról és egyebekről, hanem a szabályok interiorizálásáról, hogy illik, hogy kell, hogy viselkedünk, és az iskola tulajdonképpen ahelyett, hogy értékeket közvetítene, azokat a mintázatokat próbálja nyomatni szerencsétlen módon, mert mondom, ez egy nagyon ilyen harmadrangú szereposztás, amit kap az iskola, azon keresztül nyomja, hogy hogy kell viselkedni. Hogy rendesen kell ülni, tisztelni kell az idősebbet, meg igazat kell mondani, amit megfogadtunk, azt el kell végeznünk a feladatainkat, egy csomó ilyen alapismereteket ad az ilyen gyerekeknek tulajdonképpen, de önmagában maga a tanulással kapcsolatos koncentrációt nem segíti. Tehát az, hogy a tanulás tulajdonképpen ilyen szempontból egy fejlesztendő valami, ami azt jelenti tulajdonképpen az akaratlakos figyelemről, és nem pedig a másikról szól, hogy hosszabb ideig benne kell tudnom maradni abban, amit elkezdtem csinálni. Tehát, hogy is mondjam, abban az értelemben sok gyerek számára nem működik a hosszabban tartó tanulás. Nem működik, mert nem tanulta meg sehol se, vagy úgy tanulja, ahogy utálja. Tehát az iskolán keresztül nem fogja megtanulni a hosszabb tanulást, viszont ha például imádná a repülőgépet, mondjuk a motorokat, ugye szeretjük a gyerekek motorokat, hogy annyi időt foglalkozom vele, amennyi belefér. Tehát, hogy korlátlan ideig, hogy a koncentráció a gyerekeknek, hogyha tetszik, korlátlan a szinte a koncentrációs képessége is. Így van, belefulladnak az ágyba, hogyha addig fociznak késő este, vagy akármeddig. Tehát a koncentrációkat föl lehetne tartani, hogyha őróluk szólna az iskola. De nem őróluk szól, mondom még egyszer, tananyagról szól, keretekről szól, tanárról szól, tudás átadásról szól, mindenről szól, csak nem arról, hogy mi történik a gyereken belül. Mi történik a gyereken belül, mert a gyereken belül kell zajlik az igazi folyamat, azt kellene igazából megérteni és megközelíteni.
Az előbb azt mondtad, hogy különféle sebességekkel haladnak.
Így van.
Ezt hozzáteszem, pont amiatt, amit most mondtál, hogy ez tárgytól is függ. Az én számomra volt olyan tantárgy, amelyben sokkal gyorsabban haladtam, mint az osztály többsége, és volt olyan tantárgy, amelyikben viszont olyan lassan, hogy majdnem a bukás széléig sodródtam. Tehát hol így, hol úgy volt valami feszültség, nem tudom, hogy ez csoportban hogy lehet áthidalni.
Hát én nem tudom, nem is csoportban. Hát csoportban kitűnően lehet. Csoportban, hogyha csoportoktatást csinálunk, de most itt az iskolát is akarom megbírálni, de a csoportoktatásban valószínűleg más szerepet fog betölteni. Tehát lehet, hogy ő gyűjti az anyagot, lehet, hogy ő látja eredményeit, szóval sokfajta szerep létezhet ebben a dologban, hogy szolgáljuk a közöst. És valószínűleg nem ő a kreatív, nem ő találja a fő vonalát egy probléma megoldásnak.
De egy másik tantárgyban meg lehet, hogy igen.
Ez így van, teljesen így van, de tanulja ezeket a szerepeket. Tehát amikor a társadalmi szerepeket keresünk, akkor sok szereppel fogunk találkozni az életben. Ezzel is, azzal is. Az egyik szerep nem zárja ki a másikat. Tehát nekem pont az a bajom, hogy sok esetben azt hiszik, hogy ha valaki orvosnak készül, egy életen át orvos lesz. Vagy mit tudom én, vezető, akkor csak vezető lehet. Tehát az életnek sok-sok szerepét hozzátanuljuk az élethez, sőt az emberek a napi működésének a szerepkészlet, az a fajta készlet az egyik intellektuális minimuma. Tehát ha valaki intelligens ember, akkor sok szereppel rendelkezik sok esetben, sok szerepet tud megvalósítani, vagy megérteni, vagy annak alapján arra reagálni. Tehát a szerepkészletek megtanulása az bizony egy tanulási folyamat része, noha nem célja egyetlen iskolának se önmagában furcsa módon. De én az előbbit akartam megbírálni az iskolára, hogy különbözőek vagyunk. A magyar iskolarendszer, de lehet a világ iskolarendszerek jelentős része olyan, hogy nem akarja eldönteni ezt a beállítódást, hogy mi megy jobban és mi nem. Uh-huh. Ezért inkább az ő, tudjuk, a sas milyen szépen tud repülni, a nyuszi milyen gyorsan tud futni. Ez az iskola ezt nem dönti el. Az ő ideája a tyúk. Tud egy kicsit futni, tud egy kicsit repülni. Tehát a tanítás, az oktatás anyaga mindenkit ki akar szolgálni, és ezért mindenkinek akar adni valamit enni. Tehát, ha neked valami jól megy, akkor az is, de ugyanakkor neked be kell állnod ott, ahol neked nem megy jól. Én találkoztam már iskolában Németország, német oktatási rendszerben, amelyik pont arról szól, hogy a gyerekek beállítódása az nem általános, hanem mindig valami konkrét dologra irányuló, felfokozott élmény, a motor például, az előbb mondtam a dolog. És ott ilyen csavargó csibész rocker gyerekeknek csinálta a középiskolát, vagy legalábbis ilyen szakmunkás tanulószerű iskolát, mert nehéz ezt most eldönteni, hogy mikor kezdődik a szakmunkás tanul, mikor kezdődik a középiskola, mert ez egy borzasztó képlet, ez is hagyjuk a helyén. De a lényeg, hogy nekik csináltak olyan iskolát, ahol motor volt a főszereplő. Mert ők imádták a motort, és azon keresztül tanulták a fizikát, azon keresztül tanulták az együttműködést, mondom, ott értették meg az anyag alól bánást, akkor mindent, ami a motoron keresztül, mert tök mindent, hogy mind keresztül tanuljuk az életet szempontból, mert nem a tárgyakat tanuljuk, hanem mondom szerepeket, szerepkészleteket, együttműködést, kommunikációt, sok mindent.
Nem a tárgyakat tanuljuk, de azért mégiscsak vannak alapismeretek, közös alapismeretek, amelyeket mindannyiunknak ismernünk kell ahhoz, hogy ha fogalmazhatok így, hogy szabad legyen minket egyedül kiengedni az utcára.
Ez így is van, de most az a baj, ha most elkezdünk szöszölni azon, mi az alapigény, akkor bizonyosan itt félrecsúszunk ebbe az értelemben, mert ahhoz nem itt az iskolában kell keresni, hanem mindig a gyerekekben. Tehát azt mondom, abból mit végezel az iskola, mit végezel a család, mit végezel a társadalom, ezt mind meg lehet nézni. Sőt, igazából a korai tanulás első időszaka azért izgalmas számomra például. Vannak az életkornak kitüntető korai, amikor csak akkor lehet tanulni. Mondjuk egy picit maga a beszéd. A beszéd tanulás az nagyon korai időszakra jellemző az emberre. Ha viszont később kezd tanulni beszélni, akkor az mindig problémát fog okozni, sose fog tudni megtanulni rendesen úgy beszélni, mint a többiek. Hogy másként mondjam, az Maugli című dolog az emberek romantikus vágyáról szól, és nem a valóságról. Tehát rengeteg kutatás vizsgálat igazolja azt, hogy a Maugli történet az inkább csak mese, hogy a farkasok nevelik föl a gyereket, és majd tizen pár éves korában kezd el megtanulni emberül, vagy emberi szavakat. A maga szintjén ez nincs. Tehát a korábbi időszakokban a gyerekeknek akkor tanul meg kommunikálni, ezt akarom mondani. A korai tanulás az ilyen. Ez például egy újdonság. Tehát, hogy mi az alap ebben a dologban, az egy elővendő és külön problematika, és szakmai problematika, hogy mikor mit kell tanítani, de mondom, a beszéd az például pontosan ilyen fogalom. Érdekes, amit mondok, ugye?
Tehát vannak olyan alapok, amelyeket viszonylag korán meg kell tanulni.
Nagyon korán.
Utána pedig ezer felé lehet elágazni, amiben nem a megtanult ismeret a fontos, hanem az, hogy ő a legkülönfélébb területeken, a legkülönfélébb szerepekre készüljön föl, viszonylag védett és kockázatmentes környezetben.
És én még ennél vadabb vagyok, hogy azt mondom, hogy ő a fontos, hogy benne mi történik. Tehát találkozik egy tárgyal, és mennyire válik kerekké benne az ismeret. Tehát hogy válik kerekké, mennyire tud írni most egyszerre, mennyire tud kommunikálni. Sose mérem én gyereket például másikhoz. Sosem mérem már mindig másikhoz, hanem önmagához kell mérni, önmagában lévő produkciót. Tehát, hogy ki tudja fejezni, amit akar, meg tudja kérdezni, amit szeretne, el tudja végezni, amit tenni kell, tehát az ő képességeire koncentrálok én ebben az egész történetben. Mert ha őről a szó, ha a kollektív dologról beszélünk, akkor meg a csoport együttműködését keresem ebben az egész történetben. Tehát nekem mindig az a bajom, hogy kilépünk a történelem, és hirtelen a tárgyakról beszélünk, tantárgyakról, témákról. Ezek, mondom, mindig csak hordozója annak a képességfejlesztésnek, ami az iskolának a feladata.
Ez volt a Szabó Andrással 2026. augusztus 30-án készült felvétel első része. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanár úr YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, hol a kályha, amelytől indulnunk kellene címmen. Szünet után arról mondom el a véleményemet, hogy az iskola szerintem kifejezetten gondolkodás ellenes, olyan módon, hogy a gondolkodás egyenesen rossz osztályzatokhoz vezet.